Akarjuk még a bemelegítőt, vagy egy vagy
Hát
egyszerűen.
szerintem vágjunk bele.
Jó van majd. Már nem is tudom, mikor podcasteltünk utoljára.
Jó rég, tavaly december. Majd megbeszéljük.
Na jó, oké.
Na, akkor...
Na, legyen majd izé, tehát hogy mostantól kezdve...
Ja, a csönd.
Tehát a csönd, tehát hogy ezt úgy
ez
kell.
A mániát.
Na akkor 3, 2, 1...
Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt az Élet egyszer egy olvasó podcast, Neszlár Sándor és Mészáros Márton irodalmi beszélgetős műsora. Én Mészáros Márton vagyok.
Én pedig Neszlár Sándor.
A mai adásunk témája az Déri Tibor képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című szövege lesz, de előtte talán beszéljük meg ügyes-bajos dolgainkat. Jó régen nem voltunk adásban, mindenféle betegségek, meg nehézségek hátráltattak minket, de most már igyekszünk felvenni újra a fonalat, és az a kérdésem, hogy mi történt, vagy mi a véleményed az elmúlt időszakról, ugye, de hát jó sok vacakság történt, hát először is meghalt Kovács András Ferenc a 20. század végének, 21. század elejének egyik, ha nem a legnagyobb költője, és hát amúgy is szokás szerint minden egyre jobban rosszabb lesz. Ez az alapélményünk 2024-ből is, egyelőre sajnos.
Hát igen, sajnos Kaff meghalt, és hát ez engem annyi olyan szinten letaglózott, pedig én azért nem is voltam olyan személyes viszonyban vele, mint te, úgyhogy hát nagyon
nem vártuk, nem vártuk.
Ez nagyon nem volt benne a pakliba, úgyhogy...
Nagyon nem volt benne. És hát egyéb macagságok is történnek, ugye nem említsük meg talán, hogy ugye megszüntetik a művészettörténet oktatást gyakorlatilag, ami valószínűleg nem csak a középiskolára fog kihatni, hanem a felsőoktatásra és egyáltalán a vizuális kultúránkra, nem is érti az ember, hogy ilyesmi, hogy történhet a képi fordulat közepén, tehát, hogy minden a képekről szól, minden a vizualitásról szól, hogy kinek jut eszébe ilyesmi, és miért, egészen döbbenetes és felháborító, vagy nem tudom, hogy te hogy látod.
Hát pontosan ugyanígy, és szóval ez éppen az, hogy emelt szinten kéne tanítani a vizuális kultúrát, hát és a művészet történetet, úgyhogy ez nagyon nem jó, és különben most tényleg elkezdünk így...
Hát igen,
szokásos volt, de azért mondjuk az, aki mondjuk olyan szerencsés helyzetben idézőjelben, hogy ezt majd egyszerre fogja meghallgatni az összes podcastet, akkor biztos ezeket a részeket vagy át fogja pörgetni, vagy csak így fogja a fejét, hogy úristen, még ezen így fölemeltük a szavunkat, mert így, most így nem is tudom melyik adásban, talán pont a szervantalos adás elején van az, hogy na, akkor az NK, és hát megszüntetik a katát, és akkor így, akkor ez ilyen izé úgy tűnt, hogy úristenek, milyen hatása lesz, és sajnos úgy sokkal rosszabb lett, mint a legpesszimistább forgatókönyv is mondta, úgyhogy ez a része annyira nem jó. Viszont egy kicsit abba az irányba terelgetnélek, még az elején, bár nem nekem kell terelgetni, de ez engem tökre érdekel, mert ilyenkor azért karácsony környékén mindig van az embernek egy kicsit ideje olvasni, úgyhogy mi volt az, amit saját örömödre olvastál, az arra nagyon érdek, kíváncsi vagyok.
Nem volt időm olvasni, mert én nagyon csúnyánál vagyok csúszva egy pályázatommal, úgyhogy... Úgyhogy én saját örömömre minimálisat olvastam, hanem dolgoztam sajnos. Te mit olvastál?
Hát én igyekeztem nagyon sok mindent kihasználni. Én olvastam a Kondor Vilmosnak a szokásos, én karácsonykor mindig azt olvasom.
Ja, azt mondtad, igen.
Van egy Budapesti Olimpia, az egy ilyen, most van egy olyan sorozata, hogy ilyen elképzelt valóság, elképzelt történelem, és akkor Magyarország beugró Mexikó helyett, és Magyarországon a Margit szigeten rendezik az olimpiát, és az így tök egy jó, el lehet olvasni karácsony másnapján, ez így tökéletes.
De a rohadt sok töltött káposzta így agyonnyom, és akkor ez pont ez az ideális.
Ez teljesen jó ilyet olvasni, meg olvastam Nesbőt olvastam, jó, sokat olvastam például Michael Jordannek a életéről egy ilyen könyvet, és hát
nem volt
annyira jó, de elolvastam, ami viszont nagyon jó, és mindenkinek nagyon jó szívvel ajánlom a Karikó Katalinnak az önéletrajzi könyve.
Mert na, azt látom képzelni, hogy ez olyan.
Tök jó a könyv. Elkezded olvasni, és az a típusú könyv, hogy nem tudod lerakni, és így elindul, és hát akkor jössz rá arról, hogy ez micsoda. Tehát az, amikor így csak annyit tudunk, hogy na hát igen, ő a Karikó Katalin, akinek nagy mértékben köszönhető ez a COVID-oltás, meg ez az eljárási technika, és akkor ez azt gondolod, hogy így, na hát, hogy ez egyik napról a másikra, nem, ez egy ilyen olyan szintű megszállott alázat, hogy tehát, hogy itt tényleg néha az ember így elsírja magát olyan, amikor rájössz arra, hogy ez milyen levondásra, milyen melóval járt, úgyhogy ezek így jók. Na, ezek voltak, még volt más is, úgyhogy, de ez az, amit ezt a Karikó Katalin, talán a pontos címét is hadd mondjam, a Áttörések az a címe. Na. Áttörések, tök jó könyv, úgyhogy ezt mindenkinek jó szívvel ajánlom.
Szuper. Azt gondoltam még, hogy osszuk meg talán a hallgatóinkkal, hogy agyaltunk rajta, hogy esetleg valami támogatási formát kitalálunk a podcastnak, vagy Patreont, vagy valami ilyesmit, és aztán szomorúan be kellett látnunk, hogy ez nem nekünk való, tehát hogy ez inkább egy ilyen kötöttség volna, és hogy úgy döntöttünk, hogy már mindenképpen, tehát az nem volt kérdéses, hogy a podcast az ingyenes maradt továbbra is, de hogyha valaki esetleg akarna minket támogatni, akkor adunk erre lehetőséget, de rájöttünk, hogy nem adunk lehetőséget, mert akkor azzal csak frusztrálni fogtok bennünket, és még nagyobb lelkiismert furdalásunk lesz, amikor hetekig, hónapokig toljuk a következő adást, és mondjál valamit, mert kezdem furán érezni magam a monológban.
Nem, hanem ez fölmerült benne, mert mi ezt tényleg nagyon szeretjük csinálni, és az az igazság, hogy ezt nagyon szeretnénk, hogy ez a jó érzés, ez minden egyes pillanatban megmaradjon, viszont azt is tudjuk, hogy ez felelősség, tehát hogyha már ilyen podcast készítők elkezdenek pénzt kérni, azért a munkájukért, amit csinálnak.
Akkor már nem hobbisták, hanem
De ez attól még szerintem lehet hobbistának maradni, csak akkor sokkal kötöttebb marad a dolog. De hogy én inkább azt emelném ki, hogyha már egy kicsit így az adás felé tereled a dolgokat, hogy nem is tudom, még nyár elején átküldtem neked, nem tudom, hogy emlékszel-e, hogy éppen hogy áll a hallgatottságunk, és akkor abban az volt, hogy 500 feliratkozónk van a Spotify-on, most meg már 700 fölött vagyunk.
Hát az ilyen, jó.
Úgyhogy nem tudom, ti kik
vagytok. Majd ha 2000 fölé megyünk, akkor újra átgondoljuk a Patreon-t.
Oké, szerintem ezernél is elgondolkozunk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, úgyhogy most röviden ezek vannak. És
de akkor maradunk ingyenesek, akármi is történik, igen, tehát az nem történhet meg, hogy bárkit is kizárunk. No. Ah, de zseniális beszélgetésünk. Na jó, akkor szerintem talán kezdjünk bele a Déri Tibor szöveg elemzésébe. Ugye én hát így nagyon röviden, hogy fölvezessem a dolgot, azért azt azért mondjuk el, hogy egy picit igazságtalanak vagyunk Déri Tiborral, tehát szerintem kiválasztottuk a legkevésbé jó regényét, vagy az egyik legkevésbé sikeres regényét.
Könyvét hívjuk könyvnek, és akkor nem
könyvét, akkor nem annyira fájunk. Igen, tehát hogy azért nem tudom, hogy neked mik a benyomásaid, de én most így nagyon sok év után, tehát gimis éveim után olvastam újra, és tartok tőle, hogy neked is valami hasonló benyomásod lesz, hogy az ilyen gyenge szöveget régen vettünk, vagy talán még sosem. Tehát akkor és azért mondjuk meg előre, hogy azért Déri Tibornak ennél sokkal jobb szövegei vannak, az Ítélet nincs, hát azt én kifejezetten amúgy kedvelem a befejezetlen mondatot.
Azt én is nagyon.
Igen, a minden álságossága és minden, hát szerintem nem egészen őszinte jellege mellett is, de a befejezetlen mondatot azt nem tudtam végigolvasni, de hogy azért ő nem, tehát amiket most mondunk, az nem Déri Tibor regény világára jellemző általában, hanem erre a konkrét könyvre, hogy Sanyát idézem, és akkor rögtön kérdezem is, hogy mi a viszonyod ehhez, mikor olvastad először, és hát mennyiben különbözik a mostani olvasatod az egykoritól.
Szerintem, mint nagyon sok ember, én is azok táborát erősítem, aki ezt a szöveget soha nem olvasta, vagyis teljes egészében nem, tudta, hogy van egy
tényleg,
ilyen is.
Tényleg?
Én nem olvastam, most olvastam először, és hát nem nyűgöződtem le. És természetesen, ami egy tök fajta, erről biztos, hogy fogunk beszélni, hogy nyilván mindenkinek a fejében a képzelt riport az egy musical, és annak a lemeze, és annak
pontosan
a szövegei, és az egészet onnan olvastam, és nekem nagyon sok idő volt, hogy ettől eltávolítsam magam, úgyhogy én most direkt nem is hallgattam meg, nehogy összekavarjon, meg mi ilyesmi, de hogy szóval látszik az, hogy amilyen, tehát ilyen kultúrtörténeti érdekesség, hogy van egy alapmű, ami után keletkezett egy olyan színdarab, egy olyan színházi előadás, egy olyan zseniális zene, ami teljesen fölülírta az alapművet, az ott
ez
van ugye a
van.
Háttérben, és utána maga az alapmű, az pedig az egy tökéletes bizonyíték rá, hogy akik színház színpadra adoptálták ezt a művet, hogy azok milyen zseniális munkát végeztek, mert hogy ezt egyszer nem lehet színre vinni, mert tehát maga az alapszöveg az, tehát hogy válaszoljak is a kérdésedre, nem szerettem olvasni. Különböző...
Nem ilyen őszinte volt.
Különböző teóriákat találtam ki, és akkor így
miért
bizonyos...
ez jó, de nem tud jó lenni.
Voltak ilyen megfejtéseim, és ezek alapján is sikerült mindenféle teóriák mentén olvasni, és azok segítettek abban, hogy így átviszeljem magam oldalakon. Úgyhogy... Szóval, tehát, hogy így, tehát az alapélményem az, hogy ez borzasztó, és hogy egy kicsit visszautaljak a közös múltunkra, igazságtalanul, arra emlékszem, hogy a Károlinak a dohányzójában a puszták népét a borzasztó szóval illettük,
igen.
De akkor meg voltunk tévedve.
Igen, ez így volt, ez egy nagy, hatalmas tévedés volt.
És az igazságtalan volt, mert hogy
az
egy nagyon jó szöveg, de ezt a képzett riport, ez tényleg borzasztó.
Ez tényleg az. Én gimibe olvastam, a Kapuszta Zsuzsa tanárnőtől kaptam
be.
Igen, és ő hordta nekem ezeket, és ebben a kiadásban van meg ez a Szépirodalmi Zsebkönyvtáras. Ez szétesett most.
Várjál, a piros színű?
Piros, aha. Neked
akkor
is ugyanez van.
Is,
igen,
nekem
ez
is.
Egy 79-es az enyém. Nem tudom, hogy mitől esett szét, mert én ezt biztos, hogy csak egyszer olvastam.
Én is csak egyszer is szétesik itt, de
nem jól igen, tettél. Illetve most olvastam másodszor. A gimiben tulajdonképpen tetszett, azt tudom mondani, tehát 17 éves voltam, és akkor valahogy úgy tetszett, és annyi volt még, hogy volt egy zenekarunk, és azzal meg akartuk csinálni ennek a musical verzióját, hát nem is tudom, már Szent László gimnáziumban csinálták meg ilyen gimis verzióban, és azon voltam is, és annak megszereztük a szövegkönyvét, meg a jogait is megszereztük, hogy ezt megcsinálhatjuk ilyen gimis vállalkozásként, és akkor tudom az egésznek amúgy az összes basszus témáját, már mint magának a musicalnek, nem túl bonyolult. Hál' Istennek, és de akkor olvastam is, tehát hogy akkor én így készültem arra, hogy ezt majd így meg fogjuk csinálni, és nagyon, nagyon tetszett az egész, de nyilván az van, amit te is mondasz, hogy ez a musical verzió, ez teljes mértékben helyére állt ennek a regénynek, tehát hogy valahogy úgy, amit a fordításról szoktak mondani, látom, hogy a tied is szét van esve amúgy.
Ezt mondtam, hogy az én is
szétesett. Ja, most látom. Aha, ugyanott esett szét amúgy. Tehát ez egyszer rossz a kötés. Ez lehet az oka. Na, szóval, hogy teljes mértékben a forrás szövegnek a helyébe áll. Tehát, hogy azt hiszed, hogy ismered, miközben nem is ismered. Teljesen ellentétes a két dolog. Tehát, hogy még ugye a musical verzió az valahogy ennek az egész kultúrának a, vagy kultúra előtti, vagy popkultúra, vagy hippi kultúra előtti, hát ilyen keserédes tisztágés, hát ez a regény, ez egy borzasztóan didaktikus és indoktrinált Hát egy ilyen propaganda szöveg a
Iromány.
popkultúra ellen, vagy
Iromány.
iromány a popkultúra ellen, mint, és azt nem tudom, hogy tudod-e, hogy amúgy első körben ugye az illést keresték meg azzal, hogy csinálja, mert most egy picit beleolvastam magam ebbe az egészbe, mert nagyon érdekelt ez a feszültség, hogy történt ez a... Hogy
nem,
ez
ezt a, nem tudom, ez hogy...
hogy első körben az illést keresték meg, hogy ők csinálják meg az megzenésítését, és a Brody, meg a Szörényi azt mondta, hogy ők olvasták a regényt, hogy ez olyan szinten szembe megy azzal a kultúrával, amit ők képviselnek, már mint maga a regény, hogy ők nem hajlandóak ebbe közreműködni. És így lett az LGT, képzeld el, aki pici bácsi, az már akkor is bevállalt.
De ezt nem tudtam. De
sok
nem
mindent, igen. Tehát, hogy ez volt a hátterében, tehát ők nem vállalták el, mert hogy úgy érezték, hogy az ő közönségüknek a megsértése volna, vagy ennek az egész popkultúrának a megsértése volna.
Igen, de azért tegyük hozzá, hogy tehát, hogyha valaki a musical után elolvas ezt a könyvet, nem érti, hogy a kettő az hogy függ össze.
Mert... Sehogy nem.
Tehát annyi, hogy a szereplők stimmelnek.
A szereplők stimmelnek, és amúgy pedig nyilvánvaló, hogy az LGT-s verzió, én is nagyon szeretem, vagy szerettem, hogy az egy szintén egy tisztelgés a popkultúra előtt, tehát hogy ők sikerült ezt valamennyire visszafordítani. Na jó, akkor talán akkor most én kérlek meg, mert hatalmi helyzetemnél fogva megkérhetlek, hogy foglald össze, hogy miről is szól ez a szöveg.
Hát ez egy
nagyon zavaros a történet, azért lássuk be.
Figyelj, Marc, nagyon érdekes, ez egy képzelt riport egy amerikai popfesztiválról.
Ne őríts meg, tényleg?
Igen. Kell muszáj még behozni egy személyes gimnáziumi élményemet, hogy a barátommal, Dénessel, Dankó papával volt egy számítógépes programunk, amely nem tudom, hogy valahogy így fölkerült a gépemre, és abban az volt, hogy Amerikának meg kellett találni különböző államait. És ez ilyen hangosan is tudott beszélni, és az első mondat ez volt, Find Montana. És akkor az volt, hogy keressük meg Montanát, és hogy így, hát végig kattintgattuk az összes izét, és tehát itt egyszerűen nem tudtuk megtalálni sehol se. És amikor így olvastam, hogy ugye ez egy montanai, ugye a szöveg szerint egy montanai nagy fesztiválra megyünk, tehát mert az alapsztori az, hogy ez nekem ezért egy nagy élmény, tehát az alapsztori az, hogy van egy József nevű férfi, aki autóval utazik egy popfesztiválra Montanában, és azért megy ő oda, mert hogy a feleségét, az Eszter nevű feleségét mindenáron meg szeretné találni. És az alapsztorink ennyi, és azzal tudnánk kiegészíteni, hogy ő elmegy erre a fesztiválra, mindenhol keresi az Eszter, csodálatos módon a több százezres tömegben ismerősökkel találkozik.
Többször is megtalálja ő is. Az igen, Eszter is megtalálja őt.
Igen, tehát hogy tudnak találkozni, de hogy hát itt a spoiler az, hát azért kimondjuk, de hogyha esetleg valaki el szeretne olvasni, de akkor most ne figyeljen, és az lesz ennek a keresésnek a vége, hogy nem fognak tudni találkozni, azért, mert ezt a kábítószer túladagolásban meghal.
És ez egész olyan, tehát mai észel olyan szinten komikus az egész
igen,
szituáció.
Igen, igen, és ez az alapsztori, és közben a Mick Jaggerék játsszák a mindenféle számaikat. És,
főleg illés számokat, hogyha
és igen, főleg tehát, hogy így mindenféle számokat játszanak.
Ne gondold, hogy tiéd a világ, meg igen, tehát illés számokat játszik közbasztón.
Jó, és akkor lényegében egy azért még a narrációról egy kicsit beszéljünk, ami talán ilyen említésre méltó dolog, hogy ezt a képzelt riport, ez onnan jön, hogy így állandóan a szereplők elbeszéléseiből próbáljuk összerakni a történetet, és hogyha így nagyon-nagyon szigorúan nézzük, akkor egy ilyen tükrös szerkezettel találkozhatunk, mert a szöveg első felében, addig, ameddig megtörténik a színpadon egy gyilkosság, úgymond addig a József szemszögéből, többnyire az ő szemszögéből, és az ő mondjuk keresésének az irányából látjuk a sztorit, és utána ugyanezt a sztorit onnantól kezdve megismerjük részben az Eszter szemszögéből is, plusz még minden, az összes arra járó szereplőnek megtudjuk a múltját. Itt körülbelül ez az alapdolog, és ami ez a szövegnek mondjuk így a 10%-a, és ami ezen felül van, az a ilyen dekadens hangverseny, mert a szöveg azt mondja, hogy a hangverseny...
Jó, erről nem tehet. Tehát,
jó, hogy, okay, jó, okay.
De majd erről beszéljünk. Tehát jó, nagyon okay, rosszul jó. Öregedett a nyelve az egésznek, a marihuána cigarettától a hangverseny.
Jó, de az még oké, okay, de az, hogy hangversenynek hívja, a hangverseny dobogór.
A hangverseny dobogónak.
Tehát, hogy így ezek így nem igazán állnak jól a szövegnek. De hogy alapvetően röviden, tehát én így tudnám összefoglalni, de itt azért most én egy vallomással tartozom neked, Marca, hogy az eddigi podcast pályafutásom legkevésbé alaposan felkészült olvasatával áll szembe, úgyhogy nem fog tudni úgy brillírozni, mint ahogy szoktam, már hogyha szoktam volt.
Há, hogy ne szoktál, szerintem most is fogsz. Na figyelj csak, az a kérdésem, hogy azért akkor próbáljunk meg talán először a pozitívumokra összpontosítani, mert mégiscsak úgy igazságos, hogy ugye maga ez a műfaj, tehát hogy report, de közben megjelző egy fiktív report, ez ugye azért valamiképpen lehetőséget ad arra, hogy meg többszörözze a nézőpontokat, tehát hogy legalábbis egy elvi lehetőséget kínál nekünk arra, hogy ahogy te is helyesen mondtad, hogy több nézőpontból van elmondva, ugye nyilván van itt ez a Józsefnek a szólama, aki mintegy beszámol a saját élményeiről, akkor van tényleg az Eszternek a szólama,
igen.
Aki szintén, és akkor van egy harmadik, egy kvázi ilyen külső nézőpont, ugye ez a Beverly, aki még szintén gyakran narrátoráként lép föl, ugye ennek a szövegnek, közben Sanya mutatja az ujját, úgyhogy...
Egy dolgot egészítenék ki, amilyen narráció szempontból viszont nagyon izgalmas szituáció, hogy ugye Eszter a fikció szerint, a képzelt riport szerint közvetlenül ő nem mondhatja el.
Már meghalt,
Már ő meghalt, ezért ő áttételesen tudjuk meg a Beverlyn keresztül, és ez mondjuk egy nagyon kiak, tehát ez mondjuk egy érdekes
igen,
része
közt,
a szövegnek.
Igen, majd nyilván beszélünk a szereplők közti relációkról, és akkor majd megemlítjük, hogy itt nyilván egy ilyen leszbikus szerelem van a Beverly részéről az Eszter irányába. De most ugye az egésznek mégiscsak az a... Ja, és akkor ezt az egészet kísérik, hát ilyen egyrészt lírai látomások, tehát hogy tényleg költői látomások, ugye a madaraknak a vonulásától elkezdve, vagy az autóknak a vonulására, ilyen hosszú-hosszú leírások ebben, amiknek hát nem lehet elvitatni az esztétikai hát értékeit, az talán túlzás, de az esztétikai karakterét. Tehát, hogy az, hogyha egy önmagában volna, mint prózavers, akkor talán könnyebben olvasná az ember, vagy nem tudom, hogyha nem volna ilyen mérhetetlenül didaktikus az is, akkor az sokkal, sokkal jobb volna olvasni. Valamint ilyen mellékszereplőknek, és az már azért igazán bosszantó, például ez a Frantisek nevű fiú, aki így állandóan szónokol, vagy hát így deklamál, tehát nyilván ilyen szanaszéjjel van szívva, és akkor mindenféle szónoklatokat tart, hát teológiai és társadalmi összefüggésekről, amik hát ilyen nagyon erősen kikülönülnek a szövegből, tehát hogy az nem valahogy nem tud szerves részévé válni a szövegnek, vagy nem tudom, hogy neked volt az élményed, de amúgy megnéztem a korabeli kritikát, végignéztem a képzeld el a kortárs recepcióját ennek a
azt
szövegnek.
Azt hittem, hogy csak így elképzelted. Az milyen jó.
Nem, az lett volna jó, igen, mint ahogy Dőri Mester elképzelte a fesztivál. De nem, tehát, hogy megnéztem az ilyen 70-es évek elejének a recepcióját erről, és ők mind ilyen szuperlatívuszokban beszélnek ezekről az ilyen betoldott elemekről, tehát mindezekről a látomásos részekről, mindezekről az ilyen filozófiai eszmefuttatásokról, hogy az a csúcspontja, és hogy úgy általában véve is ugye ezt a szöveget egy ilyen nagyon, nagyon fontos, és nagyon a déri életműben is egy ilyen meghatározó szövegként értelmezik, ami számomra azért nagyon furcsa. És akkor még egyet akartam mondani, hogy ugye ez az egész, ugye ez a képzelt riport, ez mármint, hogy ugye nincsen hivatalosan kimondva, hogy melyik popfesztiválról szól ez, de a kritika az egyértelműen a Woodstock Woodstockkal azonosítja ezt, ami teljes tévedés amúgy történetek. Tehát most ebben a furcsa helyzetben vagyunk, hogy mi sokkal többet tudunk erről, mint maga a szerző. Tehát, hogy ugye nekünk egy csomó olyan forrásunk van, ami a Délinek nem állhatott a rendelkezésére. Tehát, hogy ez egy Kaliforniában rendezett fesztivál volt, amit a Rolling Stone szervezett meg, ugyanis ők ugye egy turné miatt kihagyták a Woodstockot, és a menedzsment rájött, hogy ez egy nagy hiba volt, és akkor szervezték ezt, tehát ugye először is nem Montanában, hanem Kaliforniában, és másodszorban pedig, ahogy a hazai recepcióban ez lecsapódott, az meg teljes tévedést, ugye Woodstockban tudjuk, hogy semmilyen atrocitás nem volt, tehát hogy az volt ez a mozgalomnak, hogy gyakorlatilag nulla biztosítással és nulla atrocitással zajlott le ez a Stones-nak ez a kaliforniai fesztiválja, ez viszont tényleg botrányosan sikerült, tehát hogy igazából szerintem erről olvashatott a Déri, de lehet, hogy ő sem pontosan tudta, hogy ez most melyik is konkrétan ezek közül.
De ez nem menti se föl a szöveget.
Ez nem menti föl, persze, nem ezt mondom csak. Csak hogy igen, tehát hogy ő olvasott valamit, szerintem valami, úgy tudom elképzelni, hogy valami ilyen világirodalmat szemléző lapokban olvashatott ő erről, és ilyen nagyon felületesen, és akkor rögtön megírta. És akkor ugye, amit még tegyünk hozzá, hogy egyértelműen kitűnik, hogy ez egy nagyon rossz indulatú szöveg, tehát hogy egy ilyen kifejezetten egy propaganda szöveg, és arról szól, hogy a rockzene, a popzene, ez az egész hippi mozgalom, és a droghasználat, és ez az egész, ez a nyugatnak a csődjének a nagyon látványos bizonyítéka,
igen,
és a Józsefnek a szemszöge az egyértelműen ez, hogy ami a Józsefnek a nézőpontjából van leírva, ő ezt az egészet úgy írja le, hogy ennél undor, hogy ez Szodoma és Gomorra, amit zajlik. Tehát, hogy ez a pokol konkrétan.
Igen.
Fesztivál, ami hát ilyen mai szemmel nézve, hát nagyon, nagyon vicces, vagy nagyon
nevetséges. Abszolút. És ami a legérdekesebb, hogy nyilván az ilyen nagyon szándékoltan megírt szövegek kapcsán mindig az derül fel, hogy pont az ellentétét éri meg.
Igen,
én azt simán el tudom képzelni, hogy aki ezt elolvasta, ebből nem azt mondta le, hogy egy rockfesztivál az milyen rossz, hanem ez milyen menő, hogy ott mindenki azt csinál, amit akar, élik az életüket, és hogy ezt ebből látszik, hogyha így azt nézzük, hogy így az esztétikai minősége a szövegnek ebből a szempontból teljesen kudarcba fulladt, mert egyszerűen még egy pillanat sem tudja elhitetni az olvasójával, hogy neki egy fesztiválra elmenve ott akár baja is lehet, hanem szerintem ez inkább kedvet csinál az egészhez. Miközben mindent foggal körömmel azon harcol, hogy még jobban elrettentse az embereket ettől az egész helyzettől.
Amellett, hogy természetesen ez a konkrét fesztivál, amiről itt szó van, ez tényleg hatalmas kudarc volt, tehát hogy tényleg emberek haltak meg, tehát hogy tényleg borzasztó volt a biztosítás, tényleg borzasztó volt az egésznek a szervezése, tehát hogy ez éppen még igaz is lehet, de ugye ezt az egészet a nyugati világnak, vagy egyáltalán az ilyen beat kultúrának, vagy popkultúrának a apokalipsziseként felvázolni, hát az legalábbis túlzás. És akkor ez az, amit már így beszélgettünk korábban néhány szót, hogy egy picit az az embernek az érzése, hogy mint a hülye gyerek, akit így nem hívtak meg a buliba, és akkor így elképzeli, hogy szomorkodik otthon, és akkor így elképzeli, hát biztos nagyon szar volt ott a buliba, és csupa szörnyűségek történtek. Tehát, hogy
igen.
Körülbelül ez
még a kaja is rossz lehetett.
Még a kaja is rossz lehetett, és biztos mindig esett, és jöttek a pokol angyalai, majd ezekről beszélünk, és akkor ott mindenki terrorizáltak, és mindenki ott marihuána mámorban fetreng, amitől már csak egy lépés a heroin, tehát hogy
ez és az LSD.
És az LSD, hogy még durvábbat mondjunk az LSD. Igen, tehát hogy jó, figyelj, csak nézzük már meg az egésznek a az ilyen szereplő gárdáját, hogy milyenek ezek a figurák, tehát hogy ki az, akit így érdekesnek találtál, vagy ki az, akit ki tudsz emelni, és ezek hogyan vannak jellemezve ebben a regényben, vagy inkább úgy kérdezem, hogy vannak egyáltalán bármilyen módon jellemezve.
Nagyon érdekes, mert a szereplőket először, és tehát hogy például először Józsefet ismerjük meg, és hogy először olvasod a szöveget, és mondta József. És
a jó francnak mondja
igen,
a József.
Igen, és akkor ezt így nem érted, hogy amikor a saját, tehát van egy, a szöveg bemutat egy párbeszédet, pontosabban a könyv bemutat egy párbeszédet, a József és egy általa fölvett fiatal fiú, egy mezitlábas fiú, egy stoppos fiú között elindul egy párbeszéd, amelyben mondta József, be van ékelve, hogy mondta József, és így egyszerűen ezt így meg kell értened, és jó sok oldalon keresztül, és semmilyen mankót nem ad neked ez a könyv ahhoz, hogy rájöjj arra, hogy na, ez egy riportban, amikor így kvázi ez a elbeszélő valahogy úgy úgymond, mint hogyha rögzítené, hogy na, mit mondott a József, és hogy ez egy nagyon, nagyon fura, ilyen fura alakzatokat ad ki ez az egész.
De miközben mondjuk egy riportban azért szokott lenni valami környezetrajz, vagy helyszínrajz előtte, tehát hogy igazából szerintem ezt a riport műfajt sem igazán teljesíti be, vagy az ezzel kapcsolatos elvárásaidat is hát az útszélen hagyja.
Igen,
mint
igen.
A mezitlábas fiú.
Igen, és akkor közben most a Józsefről szerettem volna beszélni, tehát igen. Hogy a József esetében mire odaérünk a fesztiválra, mire megtudjuk, hogy ő a feleségét Esztert keresi, azért egy-két dolgot megtudunk róla, de inkább ezek ilyen információk, olyan információk, hogy egy ilyen 56-os emigráció után került Amerikába, nem nagyon találja a helyét a világban. Egy kicsit áldozatul esik szegény József annak a, hogy is van, a szándéknak, hogy hát nyugaton az ember nem lehet boldog és elégedett, bár
nem
még,
is,
ha,
hát bizony,
még ha ő egy magyar József is, tehát hogy azért szóval még egy derék magyarnak sem sikerülhet, mivel az környezet az olyan. De nagyon meglep a kérdésed, mert hogyha arra kéne válaszolnunk, hogy így jellemezzük így a szereplőket, így gyakorlatilag egy az egybe behelyettesíthetőek egymással, és nincs is túl nagy terep ennek a szövegnek, hogy jobban megismerjük őket. Amit megtudunk róluk, azok inkább a ilyen történeteik, és egy-egy ilyen sajátságos reakciójukból tudjuk meg, hogy ezek milyen emberek lehetnek. A legjobb példa rá, mert említettél a Beverly, aki egy nagyon furcsa, mert én először azt hittem, hogy pasi, mert hogy így úgy jellemzi a szöveg, hogy alig van haja, csak egy pár szál. És
igen,
hogy így,
kopasz foltok,
és akkor először arra asszociáltam én, hogy ez egy férfi, és hogy ezért nem lehet az Eszteré, mert azért az mindig átjön, hogy ő nagyon szeretné, hogyha Eszter vele lenne. De aztán azt kiderül, hogy ő egy nő, és ő az, aki egy kicsit így jobban előtérbe kerül, mert hogy nagyon érzékenyen veszi le az Eszternek a hát ilyen furcsa viselkedését. Mert az Eszter, és most így akkor a harmadik szereplő, akit kiemelnék, az Eszter, akiben mindenki szerelmes, többen is el akarják venni feleségül.
Igen, mindenki tulajdonképpen.
Mindenki el akarja.
Az összes szereplő akarná,
de az Eszter, ő meg valahogy nagyon nem találja helyét a világban. És ebből azt, tehát a szövegnek, ha van erénye, vagyis ennek a könyvnek, akkor itt ez az Eszternek a bemutatása az egy ilyen, szóval az olyan hitelesnek érzem, hogy ezért az Eszter. Én ezt a részét most valamibe kapaszkodni kell. Tehát,
hát
én
jó, mert kértelek, hogy jókat mondjál.
Szóval én abba kapaszkodtam, hogy az Eszter tud egy olyan figura lenni, hogy megérted azt, hogy nem véletlen azt, hogy mindenki őt akarja, és mindenki őt keresi, és mindenki szeretné, hogyha az Eszter az övé lenne. És hogy ebből a
fanfatál, nem? Tehát, hogy ő a végzett. Ő azt mondja, és ennyit tudunk róla igazából, nem? Tehát, hogy azért akkor is kétdimenziós anya, hát, vagy egydimenziós inkább.
Oké, de az Eszter nem viselkedik végzett asszonyaként. Lehet, hogy...
De mindenki megvan ő érte őrül, az egy ennyit oké. Tud. Ennyit tud. És amúgy meg nem lehet, igen, ő egy rejtés figura,
de
nem tud.
Tudod,
nem ismerjük tudod, a motivációit.
De nem tudod, hogy miért van belehabarodva mindenki. Annyit lehet tudni, hogy egy szép.
Mert nagyon szép.
De hogy így semmi plusz nem tud. akkor.
Meg öntörvényű nyilvánvalóan ez a másik, ami tényleg egy izgalmas dolog lehet. Jó, egy picit meggyőztél.
Neked a szereplők közül?
Senki. Tehát, hogy én szerintem mindenki abszolút mértékben nulla dimenziós, nem? Tehát egyszerűen úgy vannak jelen, tehát például a József, aki nyilván valahogy így egy picit a, hogy szokták ezt régen mondani, rezonőr, tehát hogy valahogy ő azt érzett, hogy ő valahogy, mint hogyha a szerzőnek a nézőpontját képviselni, aki undorodik ettől az egész világtól, aki csak azért keveredik oda, ő ugye nem azért megy, hogy szórakozzon, hanem ő neki célja van, ő az, aki ugye igen. Kiemelte a korabeli kritika is, hogy ő az egy, aki keres valamit, tehát hogy ő neki határozott célja van végül is, még akkor is, hogyha ez a célja, ez igazából a saját szerelmének, tehát hogy nem valami magasztos társadalmi célja van, mint ahogy majd ilyen figurák is lesznek benne sajnos, akiknek magasztos társadalmi céljuk lesz, de hogy ő valahogy nagyon szemben álló, valahogy nagyon kívülálló ebben az egész közegben. Ő az, aki elítéli, és egészen extrém módon, és ostoba módon, és agresszíven viselkedik például ezzel a csávóval, ezzel, akit fölvesz, ugye stopposként, akiről az derül ki, ugye, hogy ő egy homoszexuális, hogy hívják ezt finoman, prostituált. Tehát, hogy
de várjál, és a szöveg így mondja, hogy ő biztos egy profi, így mondja.
Profi, tehát, igen, nincs kimondva, de hogy így, valahogy így rájössz, hogy ő igazából egy prostituált, de hogy és ezen úgy felháborodik, vagy nem is értjük a motivációit a Józsefnek, hogy egy ponton egyszer csak így kirakja ezt a szerencsétlent a kocsiból, tehát így kirúgja.
Igen, kilöki,
tehát hogy ilyen rohadt agresszíven.
De az a mondás, hogy nincs pénze, nem tud neki fizetni, mert hogy akkor pénzt kér a József, már ez is egy ilyen elég...
De csak szivatja igazából, nem
és, akar és csak pénzt. Szivatja, és akkor ez a fickó felajánl neki heroint, hogy akkor azt viszont tudna adni, pénze nincs, de van nála cucc, és hogy akkor azt adna. És akkor ezután borul ki igazából a József.
Igen, tehát hogy egyszerre drogos, és hogy homoszexuális, és hogy ugye ez a nyugati világnak ez a dekadencia, és közben talán neked is ez az élmény, ez a csámoró, hogy koszos a lába, tehát ez nagyon sokszor el van mondva, hogy mezit láb van, és hogy koszos lába, és hogy undorító az egész figura, és ez egész valamiképpen ennek az egész kultúrának ő egy ilyen ikonikus alakjává válik, nem? Tehát, hogy ilyenek ezek a nyugatiak, tehát, hogy így feladták az összes.
Igen, de nem csak ők, de nem csak ő, mindenki. Tehát, hogy mindenki aki nem József.
Akkor ha már ugye így a spoiler veszélytől nem kell félnünk, ez a csávó, ez amúgy a 300 000-es tömegben még kétszer feltűnik. Tehát, hogy itt valójában ez az egész egy ilyen kisváros. Ez a 300 000-es fesztivál, ez egy kisváros, ahol mindenki mindenkivel csomószor összefut, nem? Tehát, hogy annyira, hogy ez a csávó fogja aztán megkéselni a Józsefet. Teljesen indokolatlanul amúgy. Illetve azok után, hogy kirúgta a kocsiból, hát azért meg tudom valamennyire érteni, nem? Tehát, hogy...
Hát és akkor ő az, aki majd beadja a halálos adagot az Esztert.
És kinyírja az Esztert is, igen. Konkrétan. Tehát, hogy na most ennek azért képzeljük el, hogy mennyi a valószínűsége. Tehát ott van egy 300 000-es tömeg, és az egész szöveg mindig arról szól, hogy találom meg Esztert. Sehogy nem tudom megtalálni ebben. Majd megtalálja kétszer is. Illetve megtalálja, elveszíti, megint megtalálja. Egyszer megtalálja ezt. Plusz összefut konkrétan azzal a csávóval, aki akit fölvett stoppolás közben. Majd aztán egy csomó ember, aki járókelő, akitől megkérdezi az Esztert, hogy látta-e, mondják, hogy látták. És majd odasodródik melléjük valaki, az is mondja, hogy ő látta. Tehát az egész valahogy ilyen léptékében, tehát hogy aki már volt mondjuk egy Szigetfesztiválon, vagy egy EFOTON, nem? Tudod, igen, hogy ezek teljesen irracionális dolgok. Tehát nem fogod megtalálni, tehát hogy egy 30 000-es tömegben sem találsz meg mindenkit, nem hogy háromszor, de egyszer sem. Na mondsz.
De még ami az egésznek a csattanója, hogy aki ezt a stoppost végül megtalálják az igazságszolgáltatás emberei, mert hogy ő vissza akart menni a hátizsákért, és akkor elfogták. Tehát, hogy szóval, hogy még ez is sikerül nekik, hogy még az...
Mindenkinek
tehát,
minden.
Hogy tehát, még az ugye... is megtörténik. De hogyha itt nézzük, és így lecsupaszítjuk az alapszituációt, akkor végig az van, hogy itt a szereplők azok fölbukkannak, és ez egy kicsit olyan, mint a Chicagóban, nem tudom, hogy emlékszel, hogy ott fölmerült, hogy ott van a sarkon ott egy virágágyás, hogy annak lesz jelentősége majd valamelyik szövegben, csak itt úgy volt, hogyha felbukkan itt egy szereplő, akkor tulajdonképpen...
Az vissza fog térni valahogy.
Az éthet, akinek a nevét...
Az kinyír, tudjuk, kinyír, kinyír valakit. Kinyírja az egyik főhőst.
Igen, azt tudni szóval.
Egészen. Tehát, hogy ezek szerintem, tehát, hogy ehhez még csak nem is az ilyen hát azóta megkopott, vagy avittassá vált világnézethez van köze ennek, hanem egyszerűen ezek egyszerűen rosszul vannak megírva, tehát nem tudsz erre mit mondani, nem? Tehát, hogy ezek egyszerűen történetszervezési, nagyon súlyos történetszervezési hibák.
És közben meg azt érzed, hogy így vannak tök jó ötletek?
Akkor hogyne?
Tehát, hogy vannak tök jó ötletek, és akkor... Nem akarom, hogy a te ívedet így megrontani. De
mondjad, mindent... hogy mi a jó ötlet szerinted.
Tehát, hogy szerintem az egy tök jó ötlet, hogy úgy elmesélni egy történetet, és hát megpróbál elmesélni egy történetet, hogy különböző nézőpontokat, és mindenki egy kicsit hozzáteszi a magáit. Tehát ez egy ilyen tök jó ilyen narrációs szituáció, ami sajnos itt abban fulladt ki, hogy hé, nem láttad Esztert? Nem járt el Esztert? Kérdezte valaki.
De, láttam, tegnap pont.
Pont itt volt, és akkor érdekes mondani, az orvost is látja, és tehát, hogy itt közben meg az van, hogy itt az egésznek az abszurditása, tehát ott leesik. Szerintem ez egy ilyen tök jó ilyen narrációs szituáció.
Na de másfél meg mindenki ugyanúgy látja. Tehát, hogy nem az van, hogy különböző nézőpontok vannak, nem, hanem minden egyes nézőpont ugyanaz. Tehát a frantiság az épp úgy undorodik ettől az egésztől, mint a József. És aki ott van azért, hogy élvezze, az is épp úgy szenved, mint mindenki más. Tehát az egész, ha a pokolban vagy, akkor nincsenek különböző nézőpontok. Ugye ez a baj, talán az egész narratív szituációval, nem? Hogyha ezt az egészről azt akarod mondani, hogy ez ennél borzalmasabb hely nincsen, akkor ezt senki nem tudja jónak látni. Akkor ezt mindenki csak rossznak tudja látni, nem? Tehát, hogy és igen, éppen igen, ezért igen. Ennek ez a kétségkívül jó ötlet, amit te is felvetettél, hogy különböző nézőpontokból elmondani ugyanazt a sztorit, mint egy riport. Igen, ugye? És akkor itt megvolna ez a műfai magyarázat is, hogy ennek mi értelme van, mert amúgy ezen kívül semmi más értelme nincsen kétségkívül. Akkor ez teljesen értelmetlenné válik, hiszen mindenki csak azt tudja mondani, hogy esik az eső, nem lehet hallani a koncertet, és a pokol angyalai, akik ugye egy motoros banda, egy tényleg létező motoros banda, igen, és amúgy ezen a fesztiválon tényleg ők biztosították
terrorizálták az embereket inkább.
Hát nem terrorizálták, hanem ugye sörrel fizették őket, igen, ki ez igen. volt a baj, tehát ugye ez utána lehet nézni Wikipédián, hogy a fizetséget sörben kérték, és
ezért... A szöveg is utal erre,
akkor most azt akkor már összekevertem. Tehát, hogy akkor mit tudsz mondani, hogy iszonyú itt lenni, de jó lenne elmenni innen. De valamiért mégsem megy el senki, tehát ez meg a másik, nem? Tehát, mert nyilván a József azért nem megy el, megkeresi az Esztert. De hogy az Eszter miért marad, miközben szenved ott? A Beverly is még viszonylag igazolható, hogy miért marad ott, mert hogy ő megszereti az Esztert.
Igen.
Tehát, hogy mindenki igazából csak azért van ott a fontosabb szereplők között, mert az Eszter beszerelmes, és kb. Ennyi. Meg ugye ez a szegény orvosnő, aki tényleg egy izgalmas figura, ugye az ő férje, ugye a történet szerint valami drogfüggő, és már végstádiumban van, és akkor ő azért kíséri, az egy szép sztori különben.
Igen.
Na most akkor azért egy pár szót a droghasználatról beszéljünk, hogy hogyan van itten ez leírva.
Minden hallgatónkat szeretnénk fölhívni, hogy egyáltalán nem értünk egyet azzal, amit a szövegben nem. is olvashattunk, és fölháborítónak tartjuk.
Nem, egyáltalán ne használjanak semmilyen drogot, se a legális drogok épp olyan rosszak, mint a illegális drogok. És ezt Tök komolyan így is gondolom, tehát hogy attól, hogy az egyiket büntetik, meg a másikat nem, attól egyiket sem kell használni. Tehát, hogy
így ezek, igaz, én is így vagyok ezzel.
De azért az nagyon komikus, amikor van az a jelenet, amikor először találkozik József és Eszter, és az Eszter előtte elszívott egy marihuanás cigarettát, és erre rájön a József, és azt mondja, akkor elkéstem. Mindennek vége.
Pontosan, pontosan.
Tehát, hogy konkrétan elszívott egy panglit, ami, na hát most nem akarok ebbe belemenni, de hogy nem sokkal súlyosabb, mint meginni két pálinkát. Szerintem egyik sem jó, tehát ne csinálják.
Mindent mértékkel is. Akkor
mindent mértékkel, illegális drogokat meg mértékkel sem.
Így igaz.
A magyar törvények.
De az tényleg látszik, hogy ez a része a szövegnek a leg...
rosszul öregedett.
Rosszul öregedett, igen, és... Tehát, hogy...
És, akkor és már nincs igen, megállás igen. A lejtőn, ugye? Ezt
igen,
mondja
igen,
József.
Igen,
hát
igen.
Akkor elkéstem, mert elszívott egy... 20 perccel ezelőtt elszívott egy jointot, és ezért aztán elkéstem, és már innen már nincs megállás. És az a vicc, hogy tényleg nincs megállás, mert a következő lépés a regény logikája szerint az intravénás heroin.
Pontosan, pontosan.
Tehát
igen.
Két lépés van a drogfüggőségben, elszívsz egy marihuánás cigarettát, majd utána pedig intravénásan fogod nyomni a heroin. És igaza lett Józsefnek, mert tényleg elkésett.
Igen, igen. És azt a fecskendőt, az ki tudja, milyen higiéniai körülmények között vannak. A sterilizálás az
hát igen.
Szóba se jöhet.
Az itt nem is. Ez egészen komikus, nem? Tehát itt érzed iszonyúan ezt a didaktikusságát a dolognak. Ugye nyilván például a Woodstockról van hát nagyon sok visszaemlékezés, ami még egyszer nem ez a fesztivál volt, ahol hát nagyon aktív szerhasználat történt, de hogy ez semmilyen agresszióhoz nem vezetett a beszámolók tanúsága alapján, ettől természetesen borzasztóan egészségtelen és társadalom romboló, tehát én ezt nem vonom kétségbe, csak azt akarom mondani, hogy ez most úgy van itt beállítva, hogy mindenki, aki bármilyen drogot használ, az ugyanolyan állat lesz. Tehát, hogy egészen, egészen furcsa, vagy egészen, nem is tudom, hogy ez a Dérinek a tudatlansága volt. Nyilván azért itt a 70-es években nem volt erről tudásunk, ugye, amit a Kádár rendszer azért nagyon, nagyon, vagy viszonylag hatékonyan megakadályozott, az, hogy tömegesen drog kerüljön a magyar, magyar piacra, és akkor ugye ebből lett a szipuzás, meg a higítózás, meg a egyéb hasonlóan pusztító érzék, tehát nyilván ezt nem lehetett megkerülni, de hogy ténylegesen, hogy hogyan működnek ezek a drogok, hogy a marihuán az nem pontosan ugyanaz, mint a heroin, tehát hogy erről semmilyen tudásunk nem volt, és ez jön
igen,
itt ez a
igen.
Borzasztó riogatás, és ez egésznek van egy ilyen picit, mint az ilyen ifjúsági magazinban, meg ott voltak ezek a cikkek, emlékszel, hogy hát aki elszív egy füves cigit, az már hát gyakorlatilag megásta a saját sírját, hát ezek a fajta hát szerintem azért objektíve nevetséges baromságok, és ezzel tele van a regény, tehát, hogy nem? Tehát, hogy mintha
abszolút,
az egyik
igen,
fő
igen.
Motívuma ugye ez volna.
Hát ez egy ilyen drogprevenciós.
Drogprevenciós, a legrosszabb. A drog rossz, értem? Tehát
igen,
ez a szintű.
Igen. Sajnos ez nem a legjobb része. És innentől kezdve ez csak az egyik ilyen sok-sok ilyen
igen.
Vállalhatatlan, unalmas és felfoghatatlan. Nem is érted, hogy miért van benne. All right. I think we're at a cool. We can go. We always have something very funny happens when we start that number.
Ugyanez a helyzet a rockzene és a droghasználat összefüggéseivel, tehát vagy egyáltalán ez a fiatalok kultúrája, vagy a nyugati fiatalok kultúrája, fogalmazunk így összefoglaló néven, tehát hogy az ugye a nihilről szól, az ugye a semmiről szól, az ugye egy értelmetlen menekülés a kapitalizmusnak a poklából, de úgy, hogy egy még rosszabb pokolba kerülsz gyakorlatilag, tehát ez van róla mondva, nem? Tehát, hogy ezeknek
pontosan.
A szerencsétleneknek nincs más esélyük, mint hogy kiutat keresnek, és a kétségbeesésükben esetben már ilyen kiutakat keresnek, ami még sokkal rosszabb, mint amiből a kiutat keresték. Tehát, és az egész hasonlóan didaktikusan ostobán van fölépítve ráadásul, nem? Tehát, hogy valahogy az az élményünk, hogy hát ennél többet, mint ha nem is akarna mondani. Jó, nézzük a magyar szállat.
Még szerintem, ami jó, nyilván a magyar szál is tök izgalmas, meg eleve az, hogy így, tehát, hogy ez kvázi, és akkor be is dobom azt, amit, hogy én nekem miért sikerült jól olvasni ezt a könyvet egy idő után, mert kitaláltam azt, hogy ez lényegében egy fordítás könyv, ez egy fordítás, ami rosszul van lefordítva, és ezért ilyen sutácska.
Igen,
és akkor így ez sokáig úgy olvastam, hogy ez egy olyan fordítás, a fordító az így nem is nagyon volt képbe, és ezért belecsúsztak ilyen-olyan pontatlanságosig, és ezért egy ilyen, hát ezért ez a furcsaság. És egy idő után rájöttem, hogy hát ezt igazából ezt lehet, hogy úgy kéne olvasni, hogy ez egy fiktív fordítás paródia, mert hogy így nyilvánvalóan ennyire rosszul nem lehet megírni egy szöveget, tehát ez direkt így írta valaki, úgy, mintha ezt fordította volna, és direkt bele.
Úgyhogy nem ismeri azt a kulturális kontextust.
És ezért direkt beleír, és akkor ezek, másért nem tudtam olvasni, hogy mit keresett a Rolling Stone slágerként a föl tüntetve illéslágerek. Tehát, hogy így ez az
egész címek... Én órákat kerestem, hogy van-e ilyen című szám, amit valami így fordíthatott, de nem találtam, tehát, hogy ténylegesen illésszöveg, illéscímek vannak oda írva. Ugye ez egy fordítói stratégia, ami ugye azt jelenti, hogy a kultúrák közt is fordítani kell, tehát, hogyha te lefordítasz valamit, hogy nem tudom én, ami nincs a magyar kultúrában, akkor azt egy magyarnak kell megfeleltetni. Tehát, hogy ez egy ilyen, ez a század elején egy ilyen divatos fordítási irány volt. Igen, hogy a Seinfeldet, azt lefordítod szomszédoknak mondjuk rá. hogy értsék a magyar olvasók is, hogy miről van szó. Istenem, nagyon rémes.
Na, de hogy nekem ez sokat segített, és hogy ebből a szempontból volt nagyon érdekes, akkor váltsunk vissza, és hát térjünk vissza erre a magyar szára, hogy na, akkor biztos az lehetett ennek a derékfordítónak az ötlete, hogy akkor ebbe...
Beleír magyarokat, akik amúgy kubaiak.
Igen, de hogy közben meg az van, hogy elindul ez a része, ami egyszerűen, főleg az Eszter kapcsán, amikor elkezdi ezt a nyilas megkurcolást ott vonat, egyszerűen nem érted. És közben, ami ott a szövegnek a legilyen értetetlenebb része, hogy behoz egy tök totálisan más szituációt, és akkor így próbálod hozzárakni, hogy akkor most, ahol vagyunk, ez maga a pokol, mert nem véletlenül vannak a pokol angyalai ott, akik vigyázzák a rendet, és hogy mi ott vagyunk a pokolba, és az egyik pokol párhuzamba kerül, ez a fesztivál, a pesti pokollal, és akkor itt, amikor azt mondod, hogy ezt eddig lehetett így röhigcsélni ezen, de hogy azt egyszerűen olyan didaktikus összemosása a dolgoknak.
És bocsánat, de nagyon sértő összemosása.
És ízléstelen.
Bocsánat, azok a zsidók, akiket beelőttek a Dunába, akiket elhurcoltak a nyilasok, az nem ugyanaz, mint egy popfesztiválon banda bármilyen szintű agressziója. Értem, hogy az is agresszió, meg ez is, meg tényleg megöltek egy fickót, amúgy történetesen ezt a, azt hiszem Hunternek hívják ezt a...
Meredith Hunter, igen.
Igen, ezt a fickót, ez tényleg megtörtént ezen a fesztiválon, és önvédelemből, tehát hogy felmentették amúgy a... Most ezt nem állítom, hogy az amerikai bíróság mondjuk a 70-es években egy fekete meggyilkolásáért felment valakit, az szükségszerűen az egy jogszerű ítélet, de nagyon sokan írják le, hogy pisztoly volt a csávó a kezében. Tehát, hogy jogos önvédelemből, tehát, hogy jogos önvédelemnek minősítették végül, és amúgy elég erős a gyanú, hogy a csávó az a Stones-nak a tagjaira akart lőni. Tehát, hogy mert tényleg szanaszéjjel volt tépve. Tehát, hogy az egyáltalán nem annyira egyértelmű. Na most ez meg a keretlegények basszus, az azért nagyon két külön dolog. És ezt Ezt nem értem, hogy ez hogy nem háborodott ezen föl senki, nem? Tehát amikor elviszik a zsidókat és belövik a Dunába, az nem pont ugyanaz, mint egy popfesztiválon agresszív a biztonsági ő.
Igen.
És verekszik adott esetben bizével, biliárdákkal. De mondjuk ezen az egy gyilkosságon kívül más gyilkosság ott nem történt. Tehát, hogy ez jó, de nem ugyanaz, mint a fél izét Szent István parkot belelőni a Dunába.
Igen.
Ez felháborítóan, nem? Vagy ez kifejezetten dühítő.
És ráadásul ez még nagyon szarul is van megírva. Tehát, hogy ebben még ráadásul ez a lehetőség.
Nagyon-nagyon rosszul van megírva, nem is érted, hogy hogy.
Mert még igazából egy kicsit így, aki már régen olvasta, hogy ez már abban a könyvnek a vége felé van, amikor a kvázi az Eszter...
Hát delirál vagy.
Már delirál, és így már csak így megy a tömegbe, és hogy közben a Eszternek a narrációját halljuk, amit a Beverly-n keresztül értünk, a Beverly ezt, az a barátnő ezt kommentálja, és közben jön ez az oldalakon keresztül, hogy vitték a nyilasok, és hogy ölik meg az Eszter apját, és hogy abból a pokolból ő hogy kerül ebbe a másik.
És akkor azt akartam még csak ehhez hozzáfűzni, Sanya, hogy azért ez a 70-es évek kommunista diskurzusában azért ez sokkal egyértelműbb ez az összehasonlítás. Tehát, hogy az, hogy a nyugatiak a fasiszták. Tehát a nyugat az a fasizmus. Ugye, ahogy tudjuk, hogy az NDK-ban egyetlen náci sem maradt, tehát pont úgy sikerült meghúzni a határokat, hogy az összes náci az valahogy így a nyugati oldalra került. Azok ott a nácik, mi meg itt a demokraták vagyunk. Tehát, hogy az egész Magyarországon sem voltak ugye nácik, vagy fasiszták, nem maradt egy se.
Tehát azok partizánok voltak.
Partizánok voltak, de na azt akarom mondani, hogy ez a 70-es éveknek a diskurzusában ez azért nagyon jól beilleszthető, amit most te már ilyen nagyon nevetségesnek érzel ezt az összevetést, nem? Hogy egy popfesztiválnak a biztonsági őrei azok olyanok, mint a nyilasok. Mert hogy az egész kultúra, a nyugati kultúra, az egy fasiszta kultúra tulajdonképpen, vagy egy ilyen kvázi náci kultúra, és mi meg tehát hogy az Eszter az csöbörből vödörbe került, ugye, ahelyett, hogy itt maradt volna. Ugye ez van egy nagyon érdekes interjúja amúgy a Dérinek, most azt is furcsa módon végigolvastam az összeset. És ott arról beszél, hogy ő ugye nagyon sokat élt külföldön, tehát hogy meg ugye egy nagypolgári családból származik, tehát és úgy lett aztán később kommunista, és hát mindegy, megkurcolták Rákosi börtön, stb. Meg 56-ban is ugye hát a jó oldalra állt már, mint szerintem és akkor amiatt is mindenféle vegzálásoknak, meg börtönnek, meg mindenfélenek volt kitéve. De és akkor azt mondja, hogy azt mondja ebben az interjúban, már ez a 70-es években készül ez az interjú, hogy én azt mondja, hogy én egy ilyen ellenzéki vagyok, vagy egy elégedetlenkedő vagyok, és mindenre morgok, és mindennel elégedetlen, vagy az az alapélményem, hogy mindenki ellen vagyok, és akkor tesz egy ilyen iszonyú sunyi megjegyzést, Déri, hogy azt mondja, de mégis itt szeretek legjobban elégedetlennek lenni. A világ semmelyik másik pontján nem szeretnék elégedetlen. Itt szeretek elégedetlen lenni, hogy én azt választottam magamnak, hogy itt akarok elégedetlen, itt a legjobb elégedetlennek lenni. És egy picit azt akarom csak mondani, hogy az egész ilyen nagyon-nagyon látványos nyugatellenessége ennek a szövegnek. Én ezt nem érzem, hogy ez meggyőződésből van, hanem valahogy azt érzem, hogy itt valamit na mindegy, most nem akarok ilyen sejtetni, de hogy itt a Déri az valahogy, ő azért jó pontokat akart magának, megvolt a Füredi nyaraló, a Rózsa Dombi villa, és akkor ő neki egy picit így teljesíteni kellett, mindegy, sunyi a dolog, na azt akarom csak mondani. És ez az egész eltoltság, vagy az egésznek ez az igazságtalansága, ez valahogy ezzel van szerintem összefüggésben.
Én ezt nem is gondoltam, hogy van benne egy ilyen szál a szövegben.
Mármint milyen szál, mint ez a...
Hát, hogy ez a nyilas vonal, ami ilyen durván.
Ugye ez a musicalből mintha kimaradt volna.
Igen.
Ez nincsen, igen.
Na, én viszont nagyon sajnálatosan kell, hogy már nem is tudom, lassan egy órája beszélgettünk, és még nem került elő a sólyomkód. vagy a bagolykód, amit
meg mindenféle emlegetni,
mert hogy ez egy nagyon fontos megállapításunk, hogy nagyon tudományos megállapításunk, hogy a magyar prózairodalomban, hogyha solymok vagy és vagy baglyok, vagy valamilyen szárnyasok szerepelnek, ott az egy nagy hatású szövegnek kell, hogy legyen, és lehet, hogy ezt a Déri erre gondolt, hogy akkor itt madarakat kell szerepeltetni, mert...
Na de egy picit több is van ezekből a madarakból,
mert ezt
kéne,
úgy képzeljük
nem?
el, hát, hogy amikor a Tüskevárban a Matula bácsi a megmutatja a Tutajosnak, meg a Bütyöknek, a Bereknek azt a titkos szigetét, ahol a rengeteg féle fajta madárot fölreppen.
Főleg a barna
főleg
kánya,
a barna
mint
kánya.
Tudjuk.
Na, ahhoz képest ez a képzelt riport egy amerikai popfesztiválon. Ez egy madárhatározó, oktalakon keresztül madarakról.
Akik ráadásul beszélnek.
Igen.
Ráadásul beszélnek, és nem tudod, hogy miért beszélnek ezek a madarak, mert hogy a József be volna tépve már, tehát hogy valahogy nem tudta ezt elengedni, ezt, hogy itt ilyen szürreális látomások vannak, ugye,
igen,
hogy amikor megy József, és felveszi ezt a stoppost, akkor vele együtt egy hatalmas, először is egy gép áradat megy ugye az úton, tehát hogy hosszú tömegekben mennek az autók Montanába erre az ingyenes fesztiválra, és az égen kíséri őket egy égi hadsereg, egy madár hadsereg, ami egy kifejezetten ugye egy apokaliptikus látomás. Ugye először is ugye az útnak a metaforája, ami ugye az amerikai irodalomban hát Kerouac óta, és hát nagyon sokaktól kezdve, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy az amerikai életérzés az útonlevés, ahogy mész innen oda, és sehol nem kell, hogy gyökeret verjél, és mindenhol otthon lehetsz.
Hát láss Jack,
bátrak
föl. Láss Jack oldalos könyve. Csak itt.
Jack oldalos könyve, Jack Kerouac, és sorolhatnánk végtelenségig. Tehát, hogy ez az amerikai irodalomnak egy ilyen alaptoposz. Nyilván Kerouacot ezt talán ismerhette a Déri is. De hogy az égen, ezt egy ilyen, és ugye hogy már nem is emberek vonulnak, hanem ugye gépek vonulnak, és állatok vonulnak, és az ember az valahogy hiányzik. Ez amúgy egy szép látomás volna. Ha ennyi volna az egész szöveg, én nekem nagy bajom nem is volna vele.
Ráadásul ezt tökölt tudod olvasni egy bibliai olvasattal, amit még nem említettünk, mert hogy végig van egy ilyen kép, hogy na, József, az Eszter, tehát ezek mind, és igen, mind végig bibliai. Van egy ilyen, és aha. Vannak ilyen bibliai, mitológiai utalások, hogy ezek ilyen tök jól föl vannak építve. Tehát az látszik azt, hogy aki ezt a szöveget előállította, azért tud írni, csak itt valahogy olyasmi, mint hogyha ezek ilyen néha így ösztönből jön, és a legtöbb esetben mondjuk el is felejti, hogy hoppá, hogyha már én elindítok egy ilyen bibliai párhuzamot, mert ezt végig lehet úgy olvasni, akkor egy kicsit így megpróbálod megolvasni, hogy ez hogyan lehetne újraértelmezni.
Vagy mit mond ez az egész?
Abszolút, igen.
Mert ugye a Franciszek is Fest Ábrahámról beszél.
Igen,
tehát hogy ez visszatér amúgy ez a bibliai dolog. Na és hova vezet? Tehát hogy az a furcsa, hogy ez az egész annyit mond, hogy megyünk az apokalipszis felé, hogy a nyugat az így hullik bele a semmibe. Ennyit mond.
De nem, ez a szöveg nem azt, de nem azt mondja, hogy nem azt mondta, hogy megy, meg belehullik, hogy már ott van, és hogy ennek,
hanem már
hogy
benne
ez vége, hogy ez mutatja, hogy gyakorlatilag ez a fesztivál, ez amikor véget ér,
ez már
és akkor, ez olyan, mint amikor Eszter elszívt az egyetlen 100 cigit, onnantól kezdve a marihuána cigit, onnantól kezdve ez az egész, tehát hogy gyakorlatilag...
Marihuána cigit. Marihuána cigaretta.
Igen, tehát a Déri azt kimondja nagyon gyorsan, hogy szóval Amerika is
annyi.
A nyugat. Kuka, úgy, ahogy.
Ez mondjuk akár még egy ilyen aktuális üzenet is lehetne, nem? Tehát, hogy szerintem be kéne tenni a NAD-ba ezt a Déri szöveget, és akkor megtudhatnák a csimoták, hogy milyen egy katyvasz, és milyen egy őrült állapotok dühöngenek a nyugaton. Tehát, hogy menjünk akkor inkább mégiscsak kelet felé, mert ott csak jobb, ott mégiscsak erkölcsök vannak. Na, hát igen, ezt az olvasatát, ezt elfelejtettük.
Na, én még egy dolgot felvetnék, ami meg ilyen teljesen szürreális volt, és ehhez olvasni fogok egy nagyon-nagyon rövid részletet.
Na.
Ez így hangzik, hogy én, mondta József, meg akartam találni Esztert, mielőtt megfázik, tüdőgyulladást kap, éhen hal, valaki leüti, vízesárokba esik, vízbe fullad, elgázolják, erőszakot követnek el rajta.
Szuper.
Ez megvan ez a,
ez,
megvan
ez, ez a szöveg talán még a, ez talán még a musical verzióban is benn van.
Meg akarom találni Esztert. Mielőtt megfázik, tüdőgyulladást kap, éhen hal, valaki leüti. Vízbe fullad, elgázolják, erőszakot követnek el rajta.
Hát nem az, hogy talán biztosan benne van, és nekem milyen érdekesen, tehát milyen érdekesen működött az agyam, hogy elkezd, ezt a részhez hozzájutottam, és azt mondtam, hogy na, hát ez becitálja a képzelt riport. És úgy kezdett el működni, mint amikor egy intertextust felismersz, hogy na,
más az irány.
Tudod, hogy ez mi, és azt gondolod, hogy basszus, mennyire menő, hogy hogy a déli beidézi a musicalből. És de hogy tényleg egy másodperc alatt lehet, tehát ezt mit az agyad, és közben rájössz arra, hogy körülbelül szó szerint ennyi van átéve. De hogy ez nagyon, nagyon érdekesen működik, hogy egyszerűen vannak ilyen szófordulatok, ami eleve, arra visszaemlékszem, hogy olyan furán hangzanak azok abban a dalszövegekben
igen,
is.
Igen.
De hogy itt meg egyszerűen így kiemelkedik, hogy így egyszerűen ezt tudod. És hogy ez egy nagyon jó pillanata volt az olvasásnak, talán ez volt az egyik ilyen legjobb, amikor ezt így végig gondoltam, hogy ez hogy is van.
Nekem a Kaf kapcsán nagyon sok ilyen van, hogy ismerek Kaf szövegeket, és aztán később olvasok valamit, és akkor derül ki, hogy az nem is Kaf szöveg, hanem ugye a Kaf az csak így parafrazálta, de hogy én már előbb ismerem a Kafból. Igen, ez egy ismer dolog. Na jó, Eva, figyelj csak, van-e valami, amit még hozzá akarunk fűzni ehhez, hogy én nekem talán annyi, hogyha szabad így előre szólnom, hogy azért ez egy nagyon, szerintem egy nagyon gyenge szöveg, és nagyon rosszul öregedett, tehát hogy nem tett neki jót az idő, a nyelvének kifejezetten nagyon nem tett jót, tehát hogy az, hogy tele van a 70-es évekbeli popkultúrás utalásokkal, ugye pont ez a nyelvnek ez a része, ami a leggyorsabban változik, tehát már pont az ilyen drogoknak a megnevezése az ugye, hát gyakorlatilag évről évre nem, tehát most már, amikor én gimnazista voltam, ilyet azt mondták, hogy marcsa, most már ugye ilyet nem lehet mondani, vagy joint, már jola, semmit nem mondasz ilyet, nem, tehát hogy... Ha én se, de szállj Isten, nem mozgok ebben a körben, de hogy ő meg szegénynek semmi esélye nem volt, hogy ezt megértse, vagy nem volt rá szókészletesem, ugye, amit te is mondtál, a hangverseny színpad, vagy hangverseny pódium, vagy mit mond?
Nem, hangverseny van, és... Hangverseny.
Pódium, igen. Tehát, hogy a koncertet hangversenynek nevezni.
Jó, de én megmondom ezt, tehát, hogy az biztos, hogy a koncert szót, az biztos, hogy koncertre használ. Tehát, amikor a Illés fellépett, az nem hiszem, hogy hangverseny.
De szerintem a Dérinek ez köze nem volt. Tehát, hogy hát ez épp, a baj, éppen, hogy éppen ezért nem mondom. Ismert ezt a közeget. Tehát a magyar közeget sem értette.
De egy szerkesztő, azt hol?
Hát ki merte volna a Dérit megszerkeszteni, Sanya?
Ez mondjuk, ez igaz.
Hát ez egyszerűen a nagyság átkal. Tehát, hogy egyszerűen ő szerintem ő ezt így látta, ezt a kéziratot, aztán kijavították a jeles hibákat, az körülbelül.
De még
az
sem.
De mondjuk ja, ez enyém, az rendben van helyes írásilag.
Nekem egy dolog jutott eszembe, hogy amivel végig kísérletezik a szöveg, és amiben azért szerintem van még potenciál, ez az, amikor egy ilyen kórus művet hoz létre, vagy ilyen kánont inkább pontosabban ez a jó, hogy a szereplők így kicsit így elbeszélgetnek egymás mellett.
Az
hogy
érdekes.
Az érdekes, hogy az egyik elkezd mondani valamit, a másik erre látszat szerint erre válaszol, de közben a saját monológiát folytatja,
igen.
És mégis egy kicsit az egészből, a kettőből lesz egy harmadik valami, amit így kiolvashatunk, de ez annyira következetlenül, és annyira ilyen,
ritka benne, három-négy
ritka,
ilyen
és van. Három-négy ilyen van, de ott akkor rájössz arra, hogy na hát ez ebből is lehetett volna kihozni valamit, mert azért adja magát az a szituáció, hogy így a tömegből ezt a sok
igen,
hangot így igen, valahogy így összemixelni.
Igen,
de olyan érzésem volt, hogy így na ez fölmerült ez az ötlet, akkor írta, akkor egy kicsit aztán megunta.
Aztán és mondta, elfelejtette.
Igen.
Tehát, hogy igazából ezek, tényleg vannak olyan pontok, ahol látszik, hogy a Déri az egy korrekt szerző. Nem mondom, hogy egy...
A
nagyon nagy szerző, de hogy egy jó szerző, tehát hogy még azt is mondhatnánk, hogy akár ennek a korszaknak egy fontos szerzője, de hát ez egy totális mellényúlás, és akkor még egyet azért hadd mondjunk, vagy hadd mondjak én el, hogy azért ez a én sem hallgattam most újra ezt a musical verziót, de hát azért az sem, tehát az a fajta, hát ilyen picit nosztalgiázós dolog, ami abban van, hát az sem tűnik nekem most már egy ilyen nagyon, nagyon életképes koncepciónak, tehát hogy azért annyira nem tudok már egy utólag annyira rajongani érte, tehát hogy ráadásul semmi története nincsen, tehát hogy az inkább szerintem lemezen érdekes, mint
jó, de lemezen
tehát, hogy nincs egy ilyen narratív struktúra. Igen, tehát hogy ez a narratív struktúra.
Jó, de szerintem, tehát ez a szöveg, hogyha így mondjuk, hogy ez a könyv, a musical által került a helyére.
Ez teljesen így van. Még akkor is, hogyha teljesen, tehát a maga a regény meghamisítja ezt az egész amerikai popkultúrát, és a musical verzió meg meghamisítja.
Igen, de nagyon jól, de jól teszi.
És egy új, és egy újabb hamisítványt kínál föl nekünk. Na, jól van. Akkor az a kérdésem, hogy van-e neked, te hoztál-e valami polcmont általamot, mert én nem, de gondolom, hogy te igen.
Én hoztam, és elején említetted, nem tudom, hogy látod-e messzire.
A befejezetlen mondatot. Aha, én ezt nem tudtam végigolvasni.
Én végig tudtam olvasni, és ebből fogok is olvasni egy kicsit a kedves
kedélyek lenyugtatására.
Hát, igen. Ez a befejezetlen mondat, ezt azért ezt mondhatjuk, hogy a Déri Tibornak ez a főműve. Ez egy nagy regény, ez olyan szinten nagy regény, hogy három kötetes, ez egy gigantikus mű, és azt nem tudom, hogy erre emlékszel, hogy mi a mottója ennek, hogy hát egy ilyen kis ilyen a szerző megjegyzése, üzenet az olvasóknak, az
nem így hangzik. Nem emlékszem rá.
Olvasóimat arra kérem, ha a figyelmükre érdemesítik-e könyvet, ne mérjék szűkre az olvasásra szánt időt.
Akkor ezt ugrottam át, ezt a részt sajnos.
Ez zseniális, tehát hogy ezt imádom. ez nagyon jó. És erről a regényről annyit érdemes tudni, hogy ez egy egyszerre mutat be két társadalmi osztályt, két réteget, az egyik az a gyáros, az iparos, ezt a nagypolgári vonalat, és egy ilyen munkás osztályt is bemutat, és ez a kettő együtt, ahogy így szövődik, de meglepően jó. Most az első egy mondatot fogom felolvasni, mert jó hosszú mondat, úgyhogy ez legyen a Déri Tibor szánkíze, az így ezzel záruljon. Tehát a Déri Tibor a befejezetlen mondat. A kemény hideg miatt már kora este kiürültek az utcák, és minthogy a nagyobb részt új épületekben egész emeletsorok még üresen, eleve fénytelenül álltak, a lakott szobákban pedig a redőnyök visszatartották a belső lámpafényt, még odakünt a ritka utcai gázlámpák közül csak minden második égett, és gyenge fényüket vastagon bebugyalálta a köd, a Csáki utca sötéten és használatlanul terült el a decemberi estén, mint egy vágány, amelyet leállítottak a forgalmi hálózatból. Kocsi vagy emberi léptek kopogása nem hallatszott, csak a kövezett kockái között ropogott olykor a fagy s a köd, mely a piszkos, fekete havat folytatta felfelé finomabb alakban, sűrűn belepte a házfalakat, a lámpásokat s a kapuk és az ablakok kiszögelléseit. Tehát ez egy ilyen nagyon, nagyon lassan elinduló tökja. Na és akkor, itt jössz az, hogy hogyha nem is ugyanazt a szerzőt olvasnád, és érdemes elolvasni. Úgyhogy ez egy jó szöveg, úgyhogy ezt jó szívvel tudjuk ajánlani. Persze, hogyha a kedves hallgatóknak van rá idejük, és nem mérik szűken.
Mint ahogy Én tettem. Jó, hát akkor azt beszéljük még meg, hogy mi legyen a következő adásban. Nekem semmi ötletem nincsen, én teljesen kiestem a...
Hát mindig marca.
Mindig, hát, amúgy az igaz.
Mindig. Figyelj, szerintem mondjuk azt, hogy akkor ezzel lezártuk az előző évadot. Igen. Hogyha még így vannak fejünk, és akkor a fejünkben nyissunk egy újat.
Igen.
És akkor Eszterházi. Legyen az, hogy azt mindig, nem az Eszterházi, hanem mindig az évadot, úgymond mindig egy ilyen ifjúságival szoktuk kezdeni, és akkor azt beszéltük, hogy legyen az Indul a Bakterház.
Oké, akkor a következő adásunkban Rideg Sándor Indul a Bakterház című regényét fogjuk olvasni. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és én Mr. Smerton voltam.
Én pedig Neszlás Sándor.